Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mors Zoltán forgatókönyvíróval, rendezővel Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagyon izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe ismét. Mai itt valom író, forgatókönyvíró, rendező, ahogy ez a felkonferálásban el is hangzott. És hát, ha csak azt mondom, hogy hazajáró, szerintem mindenki tudni fogja, hogy kiről van szó. Arc nem jár hozzá, mert ő forgatókönyvét írja a sorozatnak. Hogy is van ez, Zoli?
Igen, ugye én inkább a háttérben mozgok a Hazajáró című műsorban, ugye forgatókönyvíró és rendezője vagyok a műsornak, úgyhogy a képernyőn nem vagyok ott, így igyekszem hozzátenni a szívemet, lelkemet ez a műsorhoz.
Jelentem, ez sikerül. Mikor kezdődött ez a sorozat?
Hát ugye ez most már 7. éve megy ez a műsor, úgyhogy elég komoly múltja van.
Ez most a jelen, úgyhogy ezt itt most leizárjuk, fogunk erről még beszélgetni, de akkor menjünk vissza a gyerekkorig, hogy honnan van egyáltalán ez a nagy hazaszeretet, mert ehhez a akármelyik filmjéhez a nagy hazaszeretet és a nagy tudás és a nagy igény arra, hogy ez sok mindenki megismerje ezt a hazát van. Honnan van?
Ugye igazából, ha már a Mária Rádióban vagyunk, akkor nyilván minden Istenből gyökerezik, tehát nyilván a hazaszeretet is. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez hazaszeretet nem tud hit nélkül élni, tehát nem is hiteles szerintem az a fajta hazaszeretet, ami mögött nincs egy nagyon mély istenhit. Nyilván ezeket a dolgokat az ember a családjából, én otthonról hoztam. Az a fajta hit, ami mondjuk a vasárnapi templomba járásról szól, vagy az a fajta hazaszeretet, hogy ilyen matricákat ragasztunk, ide-oda megverjük a mellünket. Ez nyilván egy felszínes dolog, amit otthonról az ember úgy kaphat meg, mondjuk, hogyha egy egész nap ezt látja, vagy ezt erőltetik rá. Nyilván az, hogy ez elmélyüljön, ehhez már a családi elindítás mellett egy saját utat is be kell járni. És nyilván nekem is megvolt a saját utam. Nekem az volt a nagy szerencsém, sok más honfitársammal ellentétben, hogy számomra az a legtermészetesebb közeg volt egy olyan korszakban, ugye a 70-es, 80-as években, amikor ugye a hivatalos közeg vagy a társadalom az nem teljesen ebben a gondolatkörben mozgott. Nekem viszont a családomban, a szüleim, a nagyszüleim körében ez egy teljesen természetes állapot volt, az, hogy szeretjük a hazánkat, akár járjuk az elszakított területeket, ugye ami abban az időszakban sokkal nehezebb volt, vagy akár az, hogy ugye vasárnaponként szentmisére járunk. Elég konzervatívak a szüleim, viszonylag egy kicsit a korkülönbség is nagyobb az átlagnál, mivel ennek is köszönhető, hogy én már a kiskoromtól minisztráltam, hittanra jártam, és számomra ez egy teljesen természetes közeg volt, ahogy az ember cseperedik, vagy növekszik, úgy feltűnik neki, hogy ez nem biztos, hogy annyira természetes. Tehát amikor falakba ütközik, akadályokba ütközik, gúnyos kérdéseket kap, akkor úgy elkezd azon elgondolkozni, hogy lehet, hogy nem is ez a normális közeg. És ugye itt jön be talán először, akár gyerekkorban, ugye az a gondolat, amivel most ide jöttem, ugye, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. A kommunista diktatúrában egész más jelentősége volt. Bár szerintem a mai napig ez ugye megállja a helyét egy emberben, hiszen a kereszténységnek a lételeme az valahol egyfajta állandó harc, egy úgymond szent küzdelem, tehát egy szeretetteljes harc. Soha nem volt talán még olyan időszak, amikor teljes mértékben az ember úgy érette meg a hitét, hogy ez ne ütközzön mondjuk akadályokba.
Erre jó példa akkor a 70-es, 80-as évek a fiatalkora, és azt említette, hogy először ütközött egy olyan falba, vagy egy olyan ténybe, akkor világosodott meg, hogy ez nem természetes, ez a hitélet. És a kamaszkorban azért vannak ilyen útkeresések. Kacskaringó volt önnél is?
Igen, persze, hogyne, hát főleg ugye a tinédzser korban. De visszatérnék még ugye az általános iskolában egy konkrét történetre, ami úgy megragad bennem, vagy ami mondjuk most így előjön, ugye. Végülis egy ateista diktatúrában éltünk, ami mondjuk akkor szokták mondani, hogy enyhült, de azért ideológiailag nem mondanám, hogy enyhült ez a diktatúra abban a korban. És ugye én minisztrálni jártam. Vácon ugye, ami egy nagyon komoly történelmi keresztény múltal rendelkező város, ugye ez püspöki székhely, és nyilvánvalóan ebből adódóan ezeket a városokat, ahol a kereszténység a mindennapi élet része volt, és a teljes magyar váci polgárság ugye ebben élt, hiszen püspöki székhely volt. Ezeket 45 után, a kommunizmus időben még jobban büntették, ugye iparosítás, lakótelepépítés, próbálták kiírteni az írmagját ennek a rétegnek, akik ugye a keresztény középosztályt jelentették. És visszakanyarodó, hogy én minisztrálni jártam, és akkor az egyik tanárom, ugye ő elég harcos, ő kommunista volt, és megállított az utcán, neki természetes volt, hogy az ember mondjuk hétvégén megy valahol, akkor megkérdezi, hogy honnan jövök, mit csinálok, kihez megyek, miről beszélgetek, és ugye itt is ez a kérdés elhangzott, és akkor mondtam, hogy minisztrálni megyek, és láttam rajta, hogy annyira nem tetszik neki, próbált kérdezgetni, hogy ez miért fontos nekem, meg miért kell ez, meg van-e ennek értelme, ugye mert mindent próbáltak ugye racionális értelmi szempontból megközelíteni, és hát ugye gyerekként nyilván azért egy tanár, az egy tekintélyes ember, nyilván bennem ilyenkor kialakul egy diszonancia, hogy most otthon mást kapok, meg én jó szívvel megyek valahova, közben a tanárom, aki elvileg arra van, hogy neveljen, ugye egy egész máshonnan közelíti meg ezt a kérdést, és nyilván itt is az emberben akkor még talán sokkal kevésbé tudatosan, inkább csak most visszagondolva jutottam arra, hogy mégiscsak azért, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, tehát hogy szerintem nekem a szívemre kell hallgatni, meg arra az égi erőre, ami 2000 éve áll, úgymond, az egyházunk, mi ahhoz képest egy, akár egy diktatúra, vagy annak egy kiszolgálója, egy porszám, tehát hogy nem állíthat meg ez. Talán ez volt az első olyan tapasztalat életemben, amikor ugye a Jóisten megérintett, és nyilván emögött azért legyünk őszinték, lelkiismereti dolgok is voltak, tehát hogy ugyanezzel a tanárral nekem korábban voltak olyan konfliktus helyzeteim, amik egyrészt a családi hátterem és az ő ideológiai alapjából fakadtak. Egy gyerekben nagyon sok olyan kis apró bűn van, amit ugye ő szembe tudott velem állítani. Ugye ez a mai napig szerintem egy nagyon álságos hozzáállás az ateisták, illetve az a keresztény ellenesek részéről, amikor ugye a keresztényeket azzal szembesítik, de hát hogy neked is mennyi bűnöd van. És nekem volt például egy olyan történetem, ugye, hogy nem volt kész a házi feladatom, és ilyenkor a gyerek próbál kibúvókat találni, ugye én azt találtam, hogy ott hagytam a füzetemet. Csak erre volt egy nagyon frappáns válasz ennek a tanárnak, azt mondta, hogy jó, hát akkor most szépen hazamész ért és behozod. Hát én kiszámoltam, hogy amíg hazaérek, még meg is kéne csinálnom a házit és visszaérni, ugye viszonylag közel raktam az iskolához, az így nem biztos, hogy bele fog férni, úgyhogy elég nagy bajba voltam. És nyilván, amikor ez a történet lejátszódott, hogy iskolába ment megállított, akkor nyilván ezt azonnal a szemébe vágta, hogy te tartod magad nagy kereszténynek, miközben hazudtál nekem, ugye, mert hogy nem volt kész a házit. Hát gyerekként nyilván ezt az ember sokkal súlyosabban éli meg ezeket a dolgokat, egy ilyen lelkiismereti tükörbenézést is okozott, de nem azt erősítette meg bennem, hogy tényleg akkor minek templomba jár, hanem inkább azt, hogy még inkább oda kell figyelni arra, hogy az ember az életében példát mutasson, hogy az ilyen fajta szembesítésekkor helyt tudjon állni, és tiszta szívvel tudjon az ember szemébe nézni, és azt mondja, hogy az ember elbukik, de pont azért van a Jóisten, hogy segíts őt találjon, mert hogyha nincs egy Isten, nincs egy kapaszkodó, nincs egy lelki, nincs egy olyan égi törvény, amiben bele tud kapaszkodni, akkor az ember elesik, akkor valószínűleg nagyon sokáig ott is marad.
És hát még egy tanulsága volt ennek a történetnek, meg kell írni a leckét.
Igen.
Ezt most talán tovább is tudja adni gyerek, család.
Így van, 3 gyermekem van, úgyhogy próbálok a saját hibáim tapasztalatéból azzal a fajta gondolkozásmóddal. Nyilván az ember, amikor gyermeket nevel, akkor szerintem az egyik legfontosabb feladat az, hogy visszaemlékezzen elő saját gyermekkorára, hogy akkor egy gyermek hogyan gondolkozott a világról, mennyire direktben kell neki szavak útján nevelni egy gyermeket, vagy mennyire inkább példamutatással. Nyilvánvalóan a második az az igaz út. Az ember hiába beszél lyukat a gyerekbe, ő akkor is azt fogja követni, amit otthon lát. Hogyha én azt mondom, hogy ne mobilozzál, mondjuk egy gyereknek, ha azt látja, hogy én mobilozok, akkor ő mobilozni fog, hiába mondok bármit. Ez ugyanígy igaz bármilyen más dologra.
Hitelesnek kell lenni a hitéletünknek is, gondolom, hogy azt is igyekszik továbbadni. Nagyon érdekes, hogy egy gyerekkori élményt hozott a mondatához, a szentírási mondatához, akkor ez egy nagyon mély élmény, mert az a 8-10 éves kori gyerek azért az egy idő után elkopik. De akkor önnek ez egy nagyon mély élmény lehetett.
Az túlzás lenne azt mondani, inkább azt mondom, hogy ha most kronológiába az életemre vissza kellett gondolnom, akkor ez volt talán az első olyan élmény, ami a hitemmel kapcsolatban ugye választásra elállított, vagy amikor tudatosítani kellett valakivel szemben, hogy én vallásos ember vagyok. Amikor először szembesültem azzal, hogy ez nem egy természetes állapot, hanem ezt meg kell élni, és akár fölvállalva egyfajta konfliktus is, ki kell állni a hitünk mellett. És az életemben nagyon sokszor előjött, ugye, mert amikor véget ért az ateista diktatúra, akkor egyfajta úgymond szabadság jött el, amikor ugye a vallásszabadság is eljött, de úgy érzem, hogy legalább akkora nyomás van a mai világban is a keresztényeken, mint annak idején volt. Úgyhogy ugyanúgy nekünk hitelesen kell a hitünk mellett kiállni. És még egyszer mondom, azt gondolom, hogy a hit az nem arról szól, nyilván ez is egy elcsépelt gondolatnak tűnik, hogy vasárnaponként elmegyünk a templomba, és ott látványosan részt veszünk egy szentmisén, hanem a mindennapi életünkben, a legapróbb döntésekben is mindig ott kell lenni annak, hogy van egy erő, aki van ott, van fölöttünk valaki, akinek a gyermekei vagyunk, és ha bármilyen döntés előtt állunk, akkor mindig először azon a szűrőn kell keresztül vinni.
Azt említette az elején, hogy a hazaszeretet nincs Isten hit nélkül. És akkor most lassan eljutunk majd ehhez az ominózus sorozathoz, de annak volt egy előzménye, mert szerintem a csillagösvény az is beúszható ebbe a kategóriába, azzal kezdődött.
A szakmai pályafutásomat, ha nézzük, akkor számomra ugye mindig meghatározó volt az, hogy a Kárpát-medence, ez egy egységes dolog, ugye Mária országa, amit nem lehet földi törvényekkel feldarabolni. Én így álltam mindig Trianonhoz, illetve a történelmi hazánkhoz, és már gyerekkoromban rengeteget jártunk, akár családdal is, vagy barátaimmal is. Ebbe például meghatározó volt, hogy középiskolában olyan osztálytársaim voltak erdélyi származásúak, és velük is jártuk a erdélyi hegyeket, illetve a Kárpát-medencét, és ugye ott tapasztaltam meg azt, hogy milyen óriási megtartó ereje van a hitnek az elszakított területeken. Tehát ezt ugye a hazajáró kapcsán, ami azóta ugye működik, még jobban megerősödött bennem, hogy azok a közösségek tudnak igazából megmaradni, akik az anyanyelvüket megtartják. Ehhez egy óriási hitre van szükség, önbizalomra, tehát hinni abba, hogy ők értékes emberek, úgyis, hogy kisebbségbe élnek. És hogy ez is egy nagyon nagy tapasztalat, hogy egész más szerepe van az egyháznak, illetve az egyházi kereteknek, a papoknak, lelkészeknek az elszakított területeken. Sokkal jobban együtt élnek az ott élő emberekkel. Minden nap életben egyfajta közösségi vezető szerepük van. És ugye itt kötnék ki például Csaba testvérén, akivel onnan indul a kapcsolat, hogy 2000-ben, ugye a milleniumra készült az ország, 99-ben én is azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne legméltóbban a milleniumra emlékezni, és nekem kapásból az jutott eszembe, hogy ugye Szent István 10 püspökséget alapított, és nagyon szerettem túrázni, biciklizni, és az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha végigjárnánk a 10 Szent István alapított püspökséget biciklivel. Ezt így végig gondoltam, átgondoltam, és barátaimmal neki is indultunk, és végigjártuk 10 Szent István alapított a püspökséget. Ugye ez úgy kell elképzelni, hogy Vácról indultunk, bementünk Esztergomba, onnan Győrbe, lementünk Szegedre, Kalocsára, onnan átmentünk Gyulafehérvárra, onnan Nagyváradra, vissza Egerbe, és vissza Vácra, tehát egy elég komoly és nagy kerékpártúra volt, és ugye útba ejtettük Dévát, és itt is egy olyan élményünk volt, hogy akkor még semmit nem tudtunk arról, hogy Csaba testvér, gyerekotthon, árvaház. Annyit tudtunk, hogy van egy ferences kolostor, amit visszakaptak a ferencesek, és ott próbálnak valami új életet csiholni abba a lepusztult, kihalt kolostorba. Ennyi volt az információnk. Akkor megérkeztünk, ugye ott kaptunk szállást, akkor szembesültünk azzal, hogy 15 gyerek a nyakunkba ugrált, akkor még ugye sokkal kevesebben voltak. Nagyon-nagyon meghatározó élmény volt az a szeretet, ami ott körülvett a gyerekek részéről. Ez tényleg az egész életet úgymond meghatározta, és az az érdekes, hogy akkor Csaba testvér nem is volt ott vele személyesen, akkor nem is találkoztunk, hanem csak a gyerekeknek ez a fajta szeretett éjsége, meg szeretett adása, amit kaptunk tőlük. Ez egy olyan erőt sugárzott, hogy egyértelmű volt, hogy amikor véget ért ez a kerékpártúra, akkor én újra és újra kimentem, akkor már ugye megismertük Csaba testvért. Munkám során, hogy szakmám az tévézés, a média volt, és nyilvánvaló volt, hogy úgy tudjuk segíteni a legjobban a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, hogyha hírt adunk arról a csodálatos misszióról, amit Csaba testvér ott a Dévai szorványban alkotott. Azóta nagyon-nagyon szépen kinőtte magát ez az alapítvány, és büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonképpen mi ott voltunk a bölcsőnél, ott voltunk az első perctől kezdve, és nagyon-nagyon sokat tudósítottunk arról, ami a Déván zajlik. Szerintem mi is hozzá tudtunk tenni valamit ahhoz, hogy Csaba testvérén ismert legyen a Kárpát-medencében. Ennek volt az egyik gyümölcse a Csillagösvény című film, ami Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját mutatta be a kezdetektől, és ugye mivel annyira terebélyesedett ez a tevékenység, amit Csaba testvér művelt, hogy egy második rész is született, amiben már az egész Erdélyt ugye behálózó alapítványi rendszert sikerült bemutatnunk, és hát örömmel látjuk, hogy most már ugye azóta nagyon sok idő eltelt, idén 25 éves lesz az alapítvány, és egy nagy rendezvényen fogják megünnepelni ezt a jubileumot.
Erről én is olvastam, hogy azt hiszem, talán Pestre is jön meg,
így
majd
van,
szeptemberben valamikor egy nagy rendezvény,
igen, erről sportarénába, ahol azokat a gyermekeket is meghívjuk, hiszen ez a legfontosabb, akik ugye ott nevelkedtek, és ma már az életben helyt állnak, és ők is már ugye szülők, és igenis bebizonyították azt, hogy a legnyomorúságosabb körülmények közül is hittel és egy olyan közösséggel ki lehet mászni, és új életet lehet kezdeni, sőt, nagyon értékes életeket lehet leélni.
Lásd a mondat, amit hozott. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hát akkor, akkor semmi sem lehetetlen egy-egy ilyen helyzetben. Na, akkor Csillagösvény megvan, hogy ennek a filmnek, ennek a két részes filmnek mi a története, és aztán ez kinőtt egy nagy, nagyon nagy történetté ez a hazajáró. Amikor elkezdték, mikor megjött az ötlet, akkor gondolta volna, hogy ennek ilyen kifutása lesz?
Őszintének kellene, én sejtettem. Pontosan azért, mert azt tapasztaltam meg, akár az elszakított területeket járva, akár a magyarországi közösségeket, hogy akárki akármit is mond, visszatérve a gondolatunkra, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Én szerintem az ember ugye három alapvető pillérből áll, hogy a test, a szellem és a lélekből. És ma a lélekről beszélünk a legkevesebbet. Teljesen elanyagiasodott világban élünk, de azt gondolom, hogy az a fajta lélek, amit ma az emberekben úgymond el van nyomva, óriási igény van azokra a lelki értékekre, a médiában is, amit mi képviselünk. És amikor elindítottuk a hazajárat, akkor nyilvánvalóan az elsődleges koncepció az volt, hogy bemutassuk azokat a természeti értékeket, amik körbevesznek minket a Kárpát-medencében. De ugye nyilván emellett azokat a szellemi értékeket, történelmi emlékeinket, kulturális emlékeinket, véreztett a harcmezőket, felújított vagy romban lévő várainkat, kastélyainkat, és bemutassuk, amik a múltunknak a átöröklődött, tárgyasult emlékei. És nyilván emellett van ez a harmadik, ami szerintem a legfontosabb pillér, az pedig a lélek, tehát azokat az embereket, azokat a közösségeket is bemutassuk, akik a mai napig ott élnek és kitartanak a magyarságuk mellett. Ugye ezen a három pilléren nyugszik a hazajáró. Akkor elindítottuk, én titkon megmondom őszintén, hogy sejtettem, mert láttam azt, hogy űrtátong a médiában, nagyon-nagyon kevés olyan tartalom születik, ami kifejezetten tudatosan fölvállalva egyfajta szellemiséget, lelkiséget sugároz. Tehát ez egy szubjektív műsor, ezt mi soha nem is a saját világnézetünket, világlátásunkat szeretnénk átadni a képernyőre, hiszen szerintem a közszolgálat az nem arról szól, hogy egyfajta értéksemleges hozzáállás, és akkor majd mindenki magának kitalálja, hogy mi szeretne lenni, hogy nekünk ki kell állnunk amellett, hogy egyfajta erkölcsi világrendben, egy olyan földön élünk, ahol évezredes hagyományban élünk, ugye, ami a kereszténységen alapszik, illetve még azon túlnyúlóan egyfajta olyan Isten képhez, amely a magyarságnak a lelkét végigkísérte történelme során, és azt se felejtsük el, hogy azért tudtunk megmaradni itt a Kárpát-medencében, mert ennek a népnek volt egy küldetéstudata, volt egy hite, ami mellett kitartott minden körülmények között, és szerintem csak az lehet a jövő, hogyha mai napig is ezt a zsinór mértéket tartjuk magunk előtt.
Egy mondatával vitatkoznék, azt mondta, hogy ez egy szubjektív műsor. Ennél objektíve valóságot, mint amit önök közvetítenek, én nem tudok elképzelni. A teremtett világ, az épített világ és a spirituális világ, ez van, ez nem lehet egy szubjektív. Maximum az lehet, hogy önöknek ez fontos, hogy ezt továbbadják.
Hát talán a szubjektivitást arra mondanám, hogy a mi hozzáállásunkkal megyünk oda egy helyre. Mindig próbálunk ugye pozitív irányból megközelíteni helyszínekhez. Talán erre mondanám azt a egyfajta szubjektivitás. Mi azt próbáljuk megmutatni tényleg, ami a valóság. Amikor egy átlagos turista megérkezik egy helyre, akkor mi az, amit ott tapasztal, mi az, amit megnéz, mi az, amit megmutatnak neki. Mi ezt próbáljuk a leghitelesebben megmutatni. Én azt szoktam mondani, hogy én vagyok kiírva rendezőnek, de valójában ezt a gondviselés rendezi ezt a műsort, hiszen az előre leszervezett dolgok azok körülbelül a felét jelentik ennek a műsornak, mint az ember a képernyőn lát, a többit azt tényleg ott ütközünk bele. És rengeteg olyan történetünk van, amit tényleg a gondviselés rendezett nekünk.
Ez néha-néha kiderül egyébként, a fiúknél elmondják, hogy hopp, véletlenül összefutottunk a hegyoldalba ezzel, azzal, valakivel, aki tudott ebben abban a témában hozzászólni, segíteni. Mindenesetre fantasztikus embereket tudnak megszólaltatni, de ami engem mindig is nagyon érdekelt, és ez egy kicsit technikai dolog, hogy van az, hogy a fiúk alul mennek és föntről filmezik drónnal, vagy mivel csinálják ezeket? Na, egy kis technikai részletbe, vagy kulisszatitokba olvasom be.
Igen, ugye 6 főből áll a stáb, amit az embernek mondjuk természetes lehet a képernyőn, azért a mögött elég komoly munka van. Kezdeném azzal ugye a képi világgal, amit ugye a Södl Dávid kollégánknak köszönhetünk. A hegyekben nem csak a két szereplő mozog, hanem mi az egész stáb, aki ugye körbeveszi. Nekünk ugyanúgy meg kell másznunk ezeket a hegyeket, akár télen, nyáron, sziklás, kitett gerinceket, amik technika nélkül is komoly kihívások. De nyilván a technikát is cipelnünk kell, tehát ez még egy plusz energiát igényel, és hát nyilván ezeket a felvételeket, ugye a távoli képeket, ugye ma már szerencsére van drón, ezt előszeretettel használjuk, és egy egész más perspektívát tudunk nyújtani, egy olyat, amit tényleg még mi se tapasztalunk meg ott ugye helyben, hogy milyen jól néz ki fentről az adott táj, illetve nagyon sokszor az ugye, hogy mi előre megyünk az operatőrrel, és akkor akár több száz méterrel ugye lehagyjuk a szereplőket, akik ugye később jönnek, vagy pedig mi maradunk le, és ők mennek elől, és akkor így tudunk távolabbról is olyan perspektívákat bemutatni, amik talán a nézőknek még érdekesebbé tehetik ezt a műsort.
Rádióban nagyon nehéz jól bemutatni egy tévésorozatot, de hát csak buzdítani tudjuk a hallgatókat, hogy nézzék, meddig nézhetjük, vagy készülnek újabb részek. Na, még ezt egy
Folyamatosan készülnek. Ugye most jöttünk Kárpátaljáról, és most készülünk Dévidékre, most pont a kettő közötti lyuk van, hogy
Azért tudtam elcsípni, azért tudott eljönni a zenekarát.
Így van, úgy folyamatosan forognak a részek. Forgatással kapcsolatban van egy elég negatív élmény, de ugye volt egy nagyon súlyos autóbalesetünk forgatás során Délvidéken, Dalmáciában egyébként, ugye ottani szorvány magyarokkal forgattunk, és a szállás felé egy nagyon komoly autóbalesetünk volt, ugye mikrobusszal felborultunk. Hát természetesen én szenvedtem a legsúlyosabb sérüléseket, és talán az volt még a döbbenetes abban, hogy amikor ez a baleset lezajlott, ugye ezt szokták mesélni, és ez tényleg így történt, hogy nekem úgy tűnt, mintha percek telnének, vagy órák telnének el, és ugye az embernek úgy lepereg az élete. És számomra az volt egy döbbenetes élmény, hogy abszolút nem éreztem félelmet. Egyáltalán nem volt bennem félelem, hiszen valahogy úgy voltam vele, hogy mi egy jó ügyben járunk, egy jó ügyben vagyunk itt, úgyhogy jó Istennek, ha az a terve velünk, akkor csak nem fog véget érni. Nyilván ez egy ösztönszerű dolog, nem tudatos van, tehát nem azt mondom, hogy milyen bátor ember vagyok, hogy egy balesetben nem félek, hiszen ezt ilyenkor nem az ember irányítja, hanem csak egyszerűen azt tapasztaltam, hogy utólag is visszagondolok, hogy nem félem volt bennem, nyilván egyfajta szomorúság, hogy lehet, hogy itt most mindennek vége lesz. És amikor ugye a mentőbe raktak, és ugye intenzívre kerültem, és az emberben rengeteg minden ilyenkor felmerült, a családja, mi lesz, ugye akkor még tényleg kétséges volt, hogy hova jutok, mert elég ramaty állapotban voltam. Nem nagyon tudtam mozogni, így oldalfekvésben voltam, és tologattak föl alá ott a kórházba, és nagyon sok kétség volt bennem, és egyszer csak betoltak egy helyre, így oldalra volt fordulva a fejem, és pontosan úgy állt meg a tolókocsi, hogy pont egy kereszt volt a szemem perspektívájában, vagy kereszt került. Tehát ez az egy dolog volt, amit láttam. És akkor úgy hirtelen úgy minden úgy letisztult bennem, és akkor éreztem, hogy itt minden rendben. Itt nem lesz semmi gond. Tehát akkor minden kétség, meg minden, ami tényleg ilyenkor az ember életével, családjával kapcsolatban felmerül, hogy milyen fájdalomat tudom én okozni azzal, hogyha mondjuk elmennék, az ott hirtelen minden ugye helyére került. És akkor is ugye ez a mondat, hogy az emberbe úgy előjött, akár visszamenőleg is, hogyha Isten velünk is ellenünk, nem lehet olyan tragédia vagy baj az ember életébe, amin ne lehetne túljutni. Gondolok itt még a halálra is, hogyha tudjuk azt, hogy a halál is az élet része. És ezt, hogy csak az ember tudja magában, akinek megvan a hite. Aki tudja azt, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk.
Ne legyen ilyen szomorúságos, egy kicsit melankolikus a vége. Én szeretnék gratulálni Mária Rádió hallgatósága és a saját nevünkben is, hogy a Prima Primissima díjat ezzel a hazajáró sorozattal, a Prima Primissima közönség díját. Na ez egy szubjektív történet, a közönség, mert hogy ezt mi döntöttük el, hogy ez az önöké legyen. Szívből gratulálok önnek. Várjuk a folytatását a sorozatnak. Utolsó kérdésem, Zoli, van-e még valami, amiről szeretne beszélni Mária Rádió hallgatóinak, és én nem kérdeztem már.
Hát ugye, hogyha ezt a gondolatot mondjuk, ugye, hogy az Istenek velünk kicsit elünk, van egy másik mondat is egy Szentírásban, hogy akiben félelem van, abban nem tökéletes a szeretet. Kettőt szerintem valahol egymásra épül. És ugye, amit az elején is mondtam, tehát én mindig azt tapasztaltam meg, hogy tanulva abból, ugye mi nagyon sokat járjuk a Kárpát-medencét, hogy ott bizony többféle nyomás alatt is vannak az emberek. Tehát ugye ott van egyfajta nemzetiségi elnyomás, sokszor van vallási elnyomás is, ugye, mert más vallásúak közegében vannak, tehát egyrészt a magyarságuk az anyanyelvük mellett is ki kell állni, és ez sokszor nehézségbe ütközik. Ki kell állniuk a hitük mellett, más vallásúak között. És ugye van egy általános világtrend, ami pedig ugye ez a liberális ateista, kozmopolita, globalista úgymond világrend, amit ránk akarnak erőltetni, ezzel szemben is ugye a hagyományaik mellett ki kell állni. Ez egy olyan fajta több szörös nyomás, ami alatt ők kitartanak, és óriási példamutató történetek vannak arra, hogy hogyan lehet a legnehezebb helyzetben is kitartani, és emelt fővel magyarként, keresztényként járni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itthon sokkal kisebb nyomás van, itt is megvan a nyomás. Tehát szerintem Budapesten a magyarság, vagy egy öntudatos keresztény magyar ember ugyanúgy szorványban van, mert olyan dolgok veszik körül, amik nagyon nem ebbe az irányba mutatnak. Még azt szoktam mondani, hogy nekünk tanulnunk kell azokból, akár az elődeinkből, vagy akár a mai néma küzdelmet folytató, mai névtelen hőseinkből, mert rengeteg hős van ma is közöttünk, meg rengeteg példakép, csak ugye nem ők vannak felmutatva. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos gondolat az, hogy akár milyen nyomás alatt is legyünk, vagy akár milyen támadások alatt is, nagyon-nagyon fontos kiállni a hitünk mellett, a magyarságunk mellett, mert távlatokban kell gondolkozni. Nem a mindennapi kis életünk és a mindennapi akár kenyérkeresetünk, vagy ugye egzisztenciális nyomásnak engedve kell élnünk, hanem távlatokban kell gondolkoznunk, és mindig abban kell gondolkoznunk, hogy egy 2000 éves intézménynek vagyunk a részei, Krisztus testei vagyunk, mi is részei vagyunk ennek, illetve egy olyan magyar nemzete vagyunk a részei, akik ugye Mária országa vagyunk, Regnum Marianum, ebből kell merítenünk.
Nagyon szép záró gondolat volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Mózs Zoltán forgatókönyvíróval, rendezővel Perce Léva beszélgetett. A lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.